A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Gorecki Péterrel, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával, és hát ha le akarom egyszerűsíteni mai témánkat, akkor azt járjuk körül, vagy arról kezdtünk el beszélgetni, hogy hogyan löködnek a dél-kelet-ázsiai országok, sokszor akaratuk ellenére is közelebb Kínához a jelenlegi nemzetközi helyzetben, amikor választaniuk kell, vagy kellene az Egyesült Államok és Kína között, mindkét nagyhatalom között, és ugye pontosan erről voltak híresek ezek az országok mindig, hogy nem nagyon akarják eldönteni, hogy kihez tartoznak, ők igazából függetlenül szeretnének mindenkivel üzletelni. Ugye ez az ő politikájuk, erről a ból is látszik, hogy folyamatosan ezt a kiegyensúlyozást próbálják követni, csak hát nem egyszerű ez manapság. És akkor erről beszélgettünk az első részben, ezt most nem fogom tudni elismételni. Minden esetre szóltunk arról, hogy most ez a fegyverkezés, ami tulajdonképpen ráerőltetnek a nagyhatalmak a kisebb országokra, hogy védjétek meg magatokat, mert hogy például az Egyesült Államok nem nagyon akarja már megvédeni a szövetségeseit, legalábbis nem egyedül, hanem azt mondja, hogy hát akkor nőjetek fel a feladathoz, hogy legalább tartsátok a frontot egy darabig, amíg odaérünk, tehát hogy legyen fegyver. És akkor itt tovább mennék, mert hogy ez, hogy mindenhol lesznek fegyverek, és mindenhol vannak fegyverek, és mindenki fegyverkezik, ez hosszú távon azért könnyen lőporos hordóvá változtathatja az adott térséget. Hiszen mindenkinek van rendesebb fegyvere, mindenkinek van eléggé diversifikált beszerzési lánca, megvannak a kétoldalú megállapodásai arról, hogy hogyan kap utánpótlást, és hogyan nem, akkor hirtelen, ha van egy olyan vezető, aki mondjuk kicsit elméri a történetet, akkor simán megindíthatja a hadseregét, mondvá, hogy hopp, akkor most az innentől kezdve nekem jó lesz, és azt a, nem tudom én, szigetet, vagy azt a félszigetet, vagy azt a területet, ami nekem még kellene, vagy ahol tudom igazolni, hogy laknak ott az országomhoz tartozó népcsoportok, hát akkor menjünk. Ez nagyon veszélyes út lesz, és hát látjuk is, hogy vannak ilyen kisebb háborúk. Ugye a hozzánk legközelebb eső orosz-ukrán konfliktus sokszor elveszi a fókuszt ezekről a távoli fegyveres konfliktusokról, de ezek azért nagyon fontos és jelzésértékű konfliktusok. Ugye elég, ha csak mondjuk a mianmari polgárháborút említjük, de ami mondjuk már két ország közötti konfliktus, ráadásul nagyon mélyen gyökerező évtizedes konfliktus, az a Kambodzsa és Tajföld között fennálló határvita, és ez egy folyamatos, permanens probléma, most éppen lehet, hogy amikor itt beszélgetünk, éppen nem lőnek, de ez naponta változik. Szóval, hogy ezekkel a konfliktusokkal ebben a környezetben mit lehet kezdeni?
Igen, ezek a konfliktusok, amikre most itt utaltál, ezek megnehezítik azt az egyensúlyozó politikát is egyébként, amiről beszéltünk a korábban, illetve azt, hogy az ASEAN betöltse ezt az ernyő szerepét, ezt a platform szerepét. Ugye van egy alapelv itt a Dél-Kelet-Ázsiai Nemzetek Szövetségén belül, hogy nem avatkoznak bele alapvetően egymás belpolitikájába. Ugyanakkor azt láttuk, amikor tavaly nyár folyamán elkezdtek lőni egymásra a Kambodzsa és Tajföld határán, akkor azért tavaly az ASEAN elnöki posztját betöltő Malajzia azért aktívan próbált közvetíteni, illetve tető alá hozni valamiféle tűzszüneti, fegyverszüneti szüneti megállapodást, mégis tiszteletben tartva az, hogy igazából nincs is jogköre nagyon fellépni, és kényszerítő erő sincs a tagállamok felé, hogy már pedig azonnal fejezzétek be. Tehát ez megint csak egy olyan helyzet, ami elég komolyan teszteli az ASEAN-nak egyrészt a létjogosultságát, másrészt az, hogy ez mennyire tekinthető egy valóban hatékonyan működő ernyőnek, platformnak tömörülésnek. Ugye a mianmari polgárháború az valóban most már lassan 5. éve húzódó konfliktus, és egyáltalán nem látni a végét, akkor sem, hogyha tavaly december végén általános választások kezdődtek az országban, amit ugye a katonai junta írt ki. Most valamikor január 20-án lesz vége, de hát nyilván a körülmények nem egészen olyanok, amit mondjuk egy ideális demokratikus választás hallva az ember mondjuk elképzelni, tehát nem tartom valószínűleg, hogy ez mondjuk pontot fog tenni az egésznek a végére. Ugyanígy van a Kambodzsa és Tajföld közti határkonfliktus, hogy ennek az oka is jó rég múltban nyúlnak vissza, még a gyarmati időkben, a két ország határán van egy vitatott hovatartozású terület, ráadásul egy ősi hindu templom, amit nyilván mindkét ország örülne, ha hozzá tartozna. És most valóban jelenleg éppen talán, amikor beszélgetést felveszünk, nem lőnek egymásra, de gyakorlatilag a térség továbbra is egy puskaporos hordó. Ez megint csak nehezíti azt, hogy ez a térség valóban a saját érdekeire figyelve a tagországok összefogva próbáljanak meg lavírozni a nagyhatalmak politikai törekvései közepette.
Na most, ha itt már az ASEAN-ról beszélgetünk, hogy mennyire tud egy ilyen szövetség jól működni, hát most én nehéz kikerülni, hogy ne hozzam szóba mondjuk a NATO-t, meg az Egyesült Államokat jelen pillanatban, hogy egy NATO tagország területét most egyszerűen most vagy elfoglalná, vagy megvenné, vagy kibérelné. Grönlandról beszélek, Trump elnök, vagy hát az Egyesült Államok, itt is komoly nehézségek vannak. Szóval, hogy ez akkor tulajdonképpen nem csak ott probléma. Most úgy tűnik, hogy ezzel, hogy a világ ennyire átalakul, felülírodnak ezek a szinte megváltoztathatatlannak tűnő doktrinák, megállapodások, szövetségek. Ekkora átalakulásban vagyunk most? Akárha a Dél-Kelet-Ázsiát nézem, akárha globálisan a világot.
Így van, nagy átalakulásban van a világ. Ugye a NATO-t hoztat föl hasonlatként, vagy példaként, hogy azt érdemes hozzátenni, hogy a NATO alapvetően egy hidegháborús képződmény, tehát ahol volt egy nagyon komoly, nagyon kemény szembenállás, és gyakorlatilag úgy megszoktuk, hogy akkor az egyik oldalon volt a NATO, és mivel ugye ott volt szemben a Szovjetunió réme, ezért itt nem volt kérdés az, hogy a NATO tagországok egy irányba húznak, egy irányba néznek, stb. A sorok össze vannak zárva, tehát valóban akkor elképzelhetetlen lett volna, hogy mondjuk egy ilyen konfliktus helyzet legyen akár csak két szövetséges között. Ugye alapvetően ez egy katonai szövetség, tehát mondjuk ez is ad egy pikantériát az egész dolognak. Dél-Kelet-Ázsia azért ilyen szempontból mondjuk más, az ASEAN nem egy katonai szövetség, nem egy hidegháborús szembenállás termelte ki, hanem alapvetően pragmatikus, ezt a szót már többször használtuk a beszélgetésen, pragmatikus érdekek, józanul felfogott érdekek mentén hozták létre a térség tagállamai, pont azért felismerve, hogy bizonyos célok elérése érdekében érdemes együttműködni. Igazából inkább egy picit az Európai Unióhoz hasonlítanám ilyen szempontból, mert nyilván az integráció foka az messze elmarad mondjuk az EU-hoz képest, de az Európai Unió gyökereihez az viszonyunk, ott is azt találjuk, hogy néhány ország rájött, hogy ha bizonyos dolgokat összehangol, vagy közösen csinál, akkor az végül is nem rossz, hatékonyabban lehet űzni, és gyakorlatilag innen indult ki az, amit most látunk európai és Európai Unióként ismerünk, bár hangsúlyozom még egyszer, hogy az ASEAN nem nincs az integrációnak azon a fokán, és az ő véleményem szerint nem is valószínű, hogy lesz.
És egyébként, hogyha már itt még az EU-t is belekavartuk, azért térjünk vissza tényleg az ASEAN országokhoz, mert ugye ez egy gazdasági szövetség, vagy hát gazdasági érdekeken alapuló szervezet igazából, de hát itt közben nagyon komoly gazdasági ellenérdekeltségek is lehetnek, vagy vannak az egyes országok között. És hát most látjuk, hogy mivel a világ gazdaság is erősen átalakul, és talán pont az Egyesült Államok részéről jön az a jelzés, hogy ne ilyen nagy szervezetekkel állapodjunk meg, hanem egyes országokkal, egy Egyesült Államok méretű erejű nagy hatalom, ráadásul sokkal jobban jön ki egy ilyen kétoldalú megállapodásból, hiszen azt mondja, hogy enyém, és kész. Tehát, hogy ott nehezebb egy szervezettel, hogyha melyet az egér elefánt analógiát visszacsempészhetem. Szóval, hogy ebben a környezetben ez a legnagyobb probléma, hogy gazdasági ellenérdekeltség van, és a tárgyalási alapok most jelentősen változnak, vagy inkább politikai-katonai jellegű lesz ez a probléma.
Igen, tehát valóban egyébként nem csak az Egyesült Államok, hanem Kína is szeret egyes országokkal tárgyalni, mert ahogy mondtad, sokkal, sokkal jobban tudja érvényesíteni az előfölényét. Ez, amit az Egyesült Államok elkezdett az elmúlt években, ezt úgy szokták hívni, hogy minilateralizmus, tehát nem nagy, óriási, félglobális szervezetekben, meg intézményekben gondolkodunk, ugye például mondjuk a WTO vagy az ENSZ, hanem majd megállapodunk azzal, akivel akarunk. Ugye amikor tavaly kirobbant a kereskedelmi háború, és Trump elnök bejelentette a félvilágra szóló vámokat, akkor azt láttuk, hogy nem az ASEAN ült le vele tárgyalni, hanem Vietnám és Malajzia és Tajföld rohant, hogy akkor állapodjunk meg, és gyorsan találjunk nekünk valami kedvezményes vámot, és ez is megmutatta valahol az ASEAN-nak, mint szerveződésnek vagy platformnak a korlátait, hogy bár voltak kezdetben hangok, hogy akkor nekünk össze kéne hangolnunk a tárgyalásainkat az Egyesült Államokkal, végül a tagállamok a saját maguk útját járták. Részben azért, amire utaltál, mert hogy vannak köztük is nyilván ellenérdekeltségek, másrészt pedig elképzelhető, hogy nem is bíztak abban, hogy az SZIAN fog nekik tudni egy olyan megállapodást kiharcolni, ami tagállami szinten is kedvező lenne, és abban inkább abban reménykedtek, hogy így ez a leghatékonyabb és a leggyorsabb módja a megállapodásnak.
Hát igen, és ez azért izgalmas, mert ez mindig előjön egy ilyen szervezetnél, vagy akár ha az Európai Uniót nézzük, ami azért ennél egy komolyabb megállapodás halmazból jött létre, és egy olyan uniót próbál egybe tartani, bár egyébként nagyon nem akar igazán működni, főleg mostanában, amióta ezek a minilaterális megállapodások elkezdődtek, hát itt Európában sem lehet, már a saját egységes külpolitikát sem vinni, hiszen az egyes tagországok saját akár a hatalmi helyzetüknél fogva, akár gazdasági érdekeiknél fogva, bármi miatt mindig megvétóznak bizonyos dolgokat, és akkor én itt lépnék is egyet, hogy egy ilyen helyzetben mondjuk az Európai Unió, például az ASEAN országokkal való együttműködésen nyerhet most ebben a bizonytalanságban, tehát tud egy olyan erőként fellépni, vagy tud egy olyan partnerként fellépni, amelyik bármiféle választási lehetőséget ad ezeknek az országoknak, vagy valóban az van, amit sokan emlegetnek már, és Európa nem szívesen hallja ezt, hogy Macron elnök azért megpróbál mindig előállni azzal, hogy igenis ez egy nagy hatalom, és tessék minket komolyan venni, de valóban csereszabatos itt Európa, hogyha megjelenik kvázi egységesen ezen a területen?
Hát ha arra vonatkozik a kérdésed, hogy csereszabatos-e Kínával vagy az Egyesült Államokkal, hát akkor nem. Válasz az, hogy nem. De ennél a történet azért összetettebb. Ugye utaltál arra, hogy valóban mondjuk az Európai Uniónak nehéz egy egységes külpolitikát folytatni, mert nyilván van, hogy a tagállami érdekek széttartanak. De azt gondolom, hogy az valahol minden Európai Uniós tagállamnak érdeke, hogy az EU diverzifikálja a külkapcsolatait, és itt ugye beszéltünk arról, hogy a Dél-Kelet-Ázsia egy nagyon gyorsan és dinamikusan fejlődő gazdasági erőközpontja a világnak. Abszolút érdeke az Európai Uniónak, hogy keresse a kapcsolódási pontokat ezzel a térséggel, és egyébként ez abszolút érdeke a Dél-Kelet-Ázsiának is, és van is erre fogadókészség. Ugye 2021-ben tette közé az EU az úgynevezett indocsendes óceáni stratégiáját, ugye ez egy tágabb régió, az indocsendes óceáni térség, de Dél-Kelet-Ázsia is részét képezi, és az eltelt lassan 4-5 év során az EU kötött Indonéziával átfogó gazdasági partnerségi megállapodás, szabadkereskedelmi tárgyalásokat indított be több más ASEAN tagországgal, légiforgalmi megállapodást kötött, az úgynevezett Global Gateway kezdeményezés révén beszállt több infrastruktúra fejlesztési projektbe, tehát abszolút látszik az, hogy olyan EU-san, tehát nem azt mondom, hogy óriási lépésekkel, de történt el haladás, és van egyfajta intenzív kapcsolatkeresés mind a két fél részéről. Ami pedig a dolognak a biztonságpolitika együttműködési vetületét illeti, ott is láthattuk azt az elmúlt 4-5 évben, hogy az EU próbál intenzívebben jelen lenni biztonságpolitikai szereplőként Dél-Kelet-Ázsiában. Nyilván egy EU-s katonai jelenlét, vagy európai ország katonai jelenléte nem mérhető ott a térségben se Kínához, se az Egyesült Államokéhoz. Tehát ennek van egyfajta szimbolikus jelentősége, hogy mondjuk volt közös európai Fülöp-szigeteki tengeri hadgyakorlat, vagy mondjuk német vagy francia hadihajók diplomáciai látogatást tettek mondjuk egy vietnámi vagy térségbeli kikötőben, nyilván ez ennek is üzenet értéke van.
De mit üzen? Tehát hogyha egyébként ez tényleg arról szól, hogy megjelenik ott egy valamilyen zászló alatt egy hajó, vagy akár csak egy mondjuk néhány hajóból álló kis flotta. Ez ugye erőfitoktatásnak vicces lenne, meg hát ha ott valóban probléma lenne, mit érne ez a történet?
Itt inkább arról van szó, hogy ott van Kína, aki az egész térséget abszolút a saját hátsó udvarának tekint, és egyetlen nagyhatalom sem szereti, hogyha a saját hátsó udvarában más országoknak a haditengerészeti egységei jönnek-mennek.
Egy mondat csak, az Egyesült Államok ezt ennek nagyon gyorsan elejét vette, és ezt láttuk is, az elmúlt hónapok nagy történése volt Venezuela, ugye, és ami Venezuelában történt, hát ott szó szerint erről volt szó, a hátsó udvarunkban majd mi megmondjuk, hogy ki fog kapirgálni, és hogy ide az oroszok például nem teszik be a lábukat, mondta Trump elnök. De ugyanezt mondjuk például az Európai Unió egy ilyet nem tud mondani. Hiszen még itt a mi hátsó udvarunkban is sem tudunk megállapodni abban, hogy most támogatjuk támogatjuk a közvetlen szomszédunkat, vagy nem támogatjuk.
Nyilvánvalóan, ami a délkeletázsi ország szempontjából ennek egyetem bármifele értéket ad, hogy azt, hogy hogy fogalmazom, tehát az ottani biztonságpolitika, védelempolitika helyzetnek ad egyfajta nemzetközi színezetet. Tehát az, hogy itt más, hogy akár távoli országok is ide figyelnek ránk, hogy haditengerészeti egységeik jönnek, mennek, mozognak, stb. Ez oda koncentrálja a nemzetközi figyelmet erre az egyébként sok, tehát válságra vezetnek nyilvánítható, vagy mondható régióra. És hogy a kínaiakat, ennek ez biztos nem jön jól, az elsősorban Tajvan miatt van így, ott van Tajvan, amit Kína minden létező alkalommal deklarál, hogy a saját területének tekint, ezért zavarja bármiféle áthajózást, használjuk ezt a szót, amikor olyan harmadik országnak a haditengerészeti egységei tüntetőleg átvonulnak a tajvani szoroson, az Kínának vörös posztum, ez számára egy beltenger. És azt üzenik ezzel ezek a más országok, hogy itt vagyunk, figyelünk, ne csinálj olyat, ami ellenkezik a nemzetközi joggal, ez nem a te belügyed, stb. És erre Kína rettenetesen érzékeny. Nyilván az, hogyha kiköt egy francia fregat mondjuk Vietnámba, az nem ugyanaz, mint hogyha Tajvanon kötne ki, de mégis ezek nagyon-nagyon közel vannak egymáshoz ezek a vizek, és ez az egész régió olyan helyzetben van, hogy ezek az apróságok is tudnak számítani.
És a végén, hogy úgy mondjam, készpénzre válthatók?
Ha arra gondolsz, hogyha tényleg a térségben történne egy fegyveres konfliktus, nyilván nem az Európai Unió haditengerészeté fogják eldönteni semmilyen irányba. Ezt inkább úgy érdemes értékelni, hogy a gazdasági kapcsolatépítés mellett mindkét fél igyekszik még újabb színeket, újabb árnyalatokat föltenni a képre, és újabb szálakat belefűzni az együttműködésbe. Én azt látom, hogy Dél-Kelet-Ázsia örül minden lehetőségnek, amikor nem az van, hogy vagy Kína, vagy az Egyesült Államok, és bármilyen kapcsolat jól jön nekik, ami egy kicsit ezt így stabilabbá, sokrétűbbé teheti az ő kapcsolati hálójukat.
Tehát akkor elméletileg az kimutató, hogy az Európai Unió és annak tagállamai profitálhatnak is ebből a jelenlegi állapotból.
Olyan értelemben igen, hogy nagyobb nyitottság van, és ez nem csak Dél-Kelet-Ázsiára igaz, hanem akár mondjuk Indiára is. Ugye most, amikor beszélgetünk, ugye nincs messze az, amikor elven a jövő héten lehet, hogy alá fogják írni az Európai Unió és India közti szabadkereskedelmi megállapodás, meg hosszú-hosszú története van, tele rengeteg kudarccal, ugye emögött is megint a kétpólusú világtól való félelem áll, pláne az, hogy az Amerikai Egyesült Államok most egyre inkább tengelyt akaszt Európával, a következmény, hogy Európa próbál másfelé tájékozódni, tehát itt nem csak Dél-Kelet-Ázsiáról beszélünk, hanem még egyéb régiókról is, amik nem akarnak ebbe az egészbe belesodródni, az, hogy most nekem vagy az Egyesült Államokkal kell tartanom, vagy Kínával, hanem szeretnének valamit megőrizni abból a világrendből, amit most már egyre inkább a bulcként tekinthetünk, hogy alapvetően mindenki próbál mindenkivel kapcsolatot építeni, és nem a szuperhatalmi logika határozza meg, hogy te kitől vásárolhatsz technológiát, kivel köthetsz kereskedelmi megállapodást, vagy hogy a cégeit kivel üzletelhetnek.
Hát igen, ez itt egy végszószerű mondat volt, és azt hiszem, hogy itt most kénytelenek leszünk berekeszteni ezt a beszélgetést, ha nem is befejezni, mert ezt nem lehet, mert hogy földobtunk egy csomó témát, van itt egy csomó kérdés, ezek mind nyitott kérdések, és ez már még hosszú évek kutatásai lesznek, hogy mindenből kiderüljön, hogy mi felé is tart. És hát itt volt egy fogalom, amit itt az előbb említettél, nevezetesen a nemzetközi jog és a nemzetközi jogi normák és a nemzetközi jogi következmények. Hát ez önmagában megérne 4-5 ilyen beszélgetést is, hogy itt most mire is hivatkozunk, amikor erről van szó, és hát ma már említettünk olyan akciókat, történéseket az elmúlt egy évből, amik mind-mind megkérdőjelezik, hogy ez a nemzetközi jog hatályos-e még.
Hát nem vagyok nemzetközi jogász, és a nemzetközi jog az nyilván úgy képzelem, hogy nem, amellett, hogy nem vagyok jogász, ez egy sok paragrafusból álló egységről beszélünk, de értem a kérdést, és alapvetően egyetértek veled abban, hogy hát itt az elmúlt években jó pár olyan történést, akciót láttunk, ami hát mondjuk nem a nemzetközi jog mentén, vagy akár a nemzetközi közösség által lefektetett egyáltalán elfogadott vitarendezési mechanizmusok mentén történt. Sajnos az irány ez, valószínűleg ez a tendencia fog folytatódni, de hát azt hiszem ebben ez eddig sem volt titok, hogy a világ nem, valószínűleg nem egy békésebb jövő felé tart.
Hát legyen ez a mai végszó. Én nagyon köszönöm Gorecki Péternek, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójának, hogy vendégem volt, és beszélhettünk erről a dél-kelet-ázsiai régióról és annak kapcsolódási pontjairól, mondjuk, ami minket is közelről érdekel. Egy későbbi alkalommal azért folytassuk ezt a beszélgetést.
Nagyon szívesen.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően, ahogy megszokhatták, különleges zenei válogatásunk. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.